Ábrahám alapította Damaszkusz városát, és ő volt első királya. Szivárványos kijelentés. Mert a városokat nem emberek szokták alapítani, és nem emberi arculatuk van azoknak a lényeknek, akiket első királyaiknak mondanak. Magát Hebront, melynek vidékén vagyunk, másnéven Kirját Arbát sem ember építette, hanem legalábbis a néphagyomány szerint Arba vagy Arbál óriás. Eliézer ellenben kitartott amellett, hogy Ábrahám alapította Hebront is, ami a néphagyománnyal talán nem is állt ellentétben, és nem is kellett, hogy álljon. Mert hogy az ősatya gigászi nagyságú kellett legyen, már abból is kitűnik, hogy Eliézer tanúsága szerint mérföldes lépésekkel járt. Nem csoda tehát, hogy József előtt bizonyos álmatagon zilált pillanatokban ősének, a város alapítónak alakja az egymás fölöttiség távolában összefolyta bábeli Bélével, aki a tornyot és várost építette, és aki Isten lett, miután egyszer már ember volt, és eltemettetett a Bél sírban. Ábrahámmal fordítva áll a dolog. De mit jelent itt fordítva, és ki mondja meg, mi volt előbb, és hol van a történetek eredeti hazája, fönn vagy lenn? A gömb keringése szerint válnak jelenné, ők jelképezik a kettősség egységét és a szobrot, melynek neve egyidejűség. Harmadik fejezet, József és Benyámin. Az Adoniszberek. Fél óra járásra a város felé, Jákob szétszórt telepétől, sátorkunyhóitól, istálóitól, aklaitól és csűrkamráitól szakadék volt, melyet sűrűn benőtt az erős törzsű Mirtusz cserje, csenevész erdő módjára, és amelyet a hebroniak, mint Ástarót, Isztárnak, vagy inkább fiának, testvérének és férjének, Tammuz Adoninak berkét szentnek tartottak. Kellemes, bárha nyáron át heves keserűség töltötte be itt a levegőt, és a fűszerillatú vadon nem volt áthatolhatatlan, hanem véletlen adta kanyargós tisztások szövedéke vitt mindenfelé, s kínált ösvényt a bolyongónak, s aki a völgyteknő legmélyebb pontja felé tartott, nyilván írtás útján keletkezett szabad térre bukkant, ahol oltár volt. Embermagasságon felüli négyszögletű kőkúp, melybe a nemzés szimbólumai voltak vésve, Masszabet, maga is nemzés szimbólum állt a tisztás közepén, s talapzatán áldozati ajándékok hevertek, agyagedények földdel töltve, amelyekből zöldes-fehér csíra hajtott, és még mesterségesebb dolgok, négyszögbe enyvezett falécek vászonnal bevonva, melyből különös mód formáltan és bepójáltnak látszó zöld ember alak emelkedett ki, mert az áldozó asszonyok a vászonra halottat rajzoltak, sárral fötték be, abba búzát vetettek, a vetést megöntözték, és a hajtást egyenesre nyírták, úgyhogy az alak zölden domborodott ki az alapszövetem. József gyakran jött el a helyre Benyáminnal, édes testvérével, aki most 8. évében kezdett kinőni az asszonyok keze alól, és szívesen lépkedett együtt anyjának elsőszülöttjével. Piros posgás kölyök volt, aki már nem szaladgált pucéran, hanem térdigérő, rövidújú, hímzett szélű ingruhát viselt, sötétkék vagy rozsdavörös gyapjúból. Szép szürke szeme volt, melyet a legtisztább bizalom kifejezésével szokott az idősebbikre emelni, sűrű, ércfényű haja, amely tükrös sisakként vastag rétegben borította koponyáját homloka közepétől tarkójáig, csak füle mögött kanyarodva ki, mely épp oly kicsi és szilárd volt, mint orra és rövidújú keze, és egyik kezét mindig bátyjának adta, ha együtt mentek. Buzgó kis ember volt. Rákhel nyájassága élt benne. De apró személye fölött félénk mélabú árnyéka lebegett, mert amit tudat előtti állapotában okozott, anyja halálának módja és órája nem maradt számára ismeretlen, s a tragikusan bűntelen bűn érzését, amely sohasem adta el, még növelte atya viselkedése, aki, ha nem is volt gyöngéttelen hozzá, de valami fájdalmas félőséggel inkább kerülte, mint kereste tekintetét. Néha azonban sokáig és hevesen szorította szívére legkisebb gyermekét, Benóninak nevezte, és Rákelról suttogott fülébe. Az atyával tehát nem volt egészen elfogulatlan a fiúcska viszonya, amikor elkerült az asszonyok szoknyája mellől. Annál bensőségesebben csatlakozott édes testvéréhez, akit mód felett csodált, s aki annak ellenére, hogy mindenki magasra vont szemöldökkel mosolygott rá, nagyon magányos volt, erre a ragaszkodásra tehát nagy szüksége volt, s a maga részéről is erősen átérezte természetes összetartozását a kicsivel, így barátjává és meghittjévé fogadta, mégpedig oly mértékben, amely a köztük levő korkülönbséggel alig vetett számot, és amely Benjamint majdnem jobban nyomasztotta és megzavarta, mint amennyire büszkévé és boldoggá tette. Igen, amit az okos és csodaszép József, így ejtette ki Benóni bátyja nevét, mondott és rábízott, fölülmúlt a gyermeksége befogadó képességét, és bármilyen buzgón igyekezett is megérteni, végeredményben mindez csak a mélabú árnyékát erősítette, amely a kis anyagyilkos fölé borult. Kéz a kézben mentek ki Jákob dombon fekvő olajfaligetéből, ahol az ágyasok fiai szüreteltek és préseltek. A legények elkergették Józsefet, mert ez atyjuknak, aki az istálló udvaron ült, s az előtte álló Eliezer számadását hallgatta, bevádolta őket, hogy a bogyók csak nem minden fán túlértek, és így az olaj nem lesz a legfinomabb minőségű, annál kevésbé, mert véleménye szerint a testvérek a zúzómalomban túlságos hébbel sajtolnak, ahelyett, hogy óvatosan nyomkodnának. Dán, Naftali, Gád és Asher, miután emiatt megrovásban részesültek, széttárt karral és ferdére tátott szájjal támadtak az árulkodóra, vagy talán rágalmazóra, hogy hordja el magát. József pedig Benjamint hívta, és így szólt hozzá, jöjj, menjünk a mi helyünkre. Útközben ezt mondta. Ezt a kifejezést használtam, csak nem minden fán. No jó, ez túlzás volt, csak a féle szólásforma. Ha azt mondtam volna több fán, jobban mérlegelt szavak lettek volna, elismerem. Mert én magam fölmásztam a vén hármas törzsű fára, arra a körülfalazottra, tudod, hogy megszedjem a gyümölcsét, a ponyvára dobjam, a testvérek pedig sajnos kővel haigálták a bogyókat, és bottal verték le. És tulajdon szememmel láttam, hogy a vénfa bogyói kétség kívül túlértek már. A többiről persze nem nyilatkozhatom. Ők azonban úgy tesznek, mintha tiszta hazugság volna, amit mondok, mintha lehetne finom olajra számítani, ha Isten áldását kővel mamlaszkodják le és lekvárrá zúzzák. Lehet ezt panaszos szó nélkül nézni? Nem lehet, felelte erre Benjamin. Te jobban tudod ezt, mint ők, és helyes volt atyánkhoz menned, hogy ő is megtudja. Nekem meg csak jó, hogy összevesztél velük, kis József, mert így jobbodra hívtad testvéredet. Daliásben, mondta József. Most hát rugaszkodjunk neki, és repüljük át azt a kerítés falacskát ott. 1, 2, 3. Jól van, válaszolta Benjamin, de ne rezd el a kezem közben. Együtt vígabban is fog menni, és biztonságosabban is, hiszen én még kicsi vagyok. Neki szaladtak, átugrottak, tovább mentek. Ha Benjamin keze nagyon meleg és nedves lett József kezében, ez rendszerint átfogta csuklójánál, melyet Benjamin ellazított, és legyezni kezdett vele, hogy a szélben megszáradjon. A kisfiú úgy nevetett ezen a szellőztetésen, hogy mindig elbotlott. Amikor a mirtuszos szakadékhoz értek, a szent berekhez, el kellett válniok és egymás mögött menniük, minthogy a keskeny bozótösvények így parancsolták. A mesdje alkotta útvesztőben előre törni mindig izgalmas szórakozás volt, hogy a kacskaringós ritkás meddig teszi lehetővé az előrehatolást, míg végképp meg kell torpanniuk az áthatolhatatlan bozót előtt, s hogy amint hegynek föl, hegynek le botorkálnak, tudnak-e ismét tovább jutni, vagy meg kell fordulniuk kockáztatva, hogy elvesztik az utat, amelyen már jócskán előre mentek, és hogy megint zsákutcába kerülnek. A küzdelem közben fecsegtek, nevettek, és közben arcukat védték a vesszők csapásától és karcolásától. És József néhány kis ágat is tört a bozótból, amely fehéren virágzott tavaszidőn, és kezében gyűjtötte őket későbbre. Mert itt látta el magát mindig mirtuszlombbal a koszorúhoz, amelyet szeretett hajában hordani. Kezdetben Benyámin követni akarta példáját, ő is tört gajakat, és megkérte bátyját, hogy fonjon belőlük neki is koszorút. De észrevette, hogy Józsefnek nincs kedvére, ha öccse szintén mirtusszal díszíti homlokát, hanem a maga számára igényli ezt a díszt, ha nyíltan nem is mondja ki. És a kicsike úgy hitte, valami titkos gondolat rejlik emögött, amint József ezt ugyancsak észrevette Benyámin, más titkos gondolatokat is őrzött. Mert vele, a testvérkével szemben nem volt mindig teljesen zárkózott. Benóni azt gyanította, József bevallatlan, de azért feltűnő féltékenysége a Mirtusz koszorúra az örökös választás miatt van, a névleges elsőszülöttség, az áldás hordozói cím miatt, amely, mint hogy az atya tudva levőleg neki szánta, az ő feje fölött lebegett, de szemmel láthatóan ez még nem volt minden. Légy nyugodt, fiúcska, mondogatta József, megcsókolva társa hűvös hajsisakját. Tölgy falomból fonok néked otthon koszorút, vagy tarka bogáncsból, vagy pirosbogyós berkenyelomból. Ha? Mit szólsz hozzá? Az még szebb lesz, mi? Mének is neked a mirtusz? Nem illik az hozzád. Vigyázni kell, mivel díszíti magát az ember, és jól el kell találni. Benyámin így válaszolt. Kétségen kívül igazad van, belátom Josefia, Jasup és Jehoszifom. Te mód felett okos vagy, és amit te mondasz, azt én nem is tudnám mondani. De ha te mondod, én is átlátom, és magamévá teszem gondolatodat, úgyhogy az az enyém is, és én olyan okos vagyok, amilyennél te teszel engem. Világos előttem, hogy a választást jól el kell találni, és nem mindenkit illet meg minden dísz. Látom, hogy ennyit akartál csak mondani, engem olyan okossá óhajtottál tenni, amilyen ennyivel lettem. De ha többet mondanál, és testvéreddel szemben pontosabban fejeznéd ki magad, akkor is követni tudnálak, hidd el kisöcsédnek, és beavathatnál egybe és másba. József hallgatott. Hallottam már annyit másoktól, folytatta Benyámin, hogy a mirtusz az ifjúság és szépség jelképe. Ezt mondják a nagyok. Persze, ha én mondom, megmosolyogtat téged is, engem is, mert hogyan illenének számba ilyen szavak hangzásuk és értelmük szerint. Hiszen ifjú vagyok, azaz, hogy kicsi. Tehát nem is ifjú, hanem csak tacskó. Ifjú te vagy, és szép te vagy, hogy a világ nem győz dicsérni és csodálni. Én ellenben inkább nevetséges vagyok, mint szép. Ha a lábamat nézem, azt látom, hogy testemhez viszonyítva túlságosan rövid. Olyan pocakom van, mint egy csecsemőnek, és az arcom pufók, mint a örökösen fölfújnám. Nem is szólva hajamról, amely vidrasapkához hasonló. Ha tehát a mirtusz az ifjúságot és szépséget illeti, és így áll a dolog, akkor természetesen csak téged illet, és nagy hiba lenne, ha én is fejemre tenném. Jól tudom, hogy lehet hibázni, és saját vesztünket okozni ilyesmivel. Látod, már magamtól is, és mielőtt szólnál, megértek egyet-mást, de természetesen nem mindent, hanem tőled várom a segítséget. Derék kis ember vagy, mondta József, és köréje fonta karját. A te vidrasapkád kedves nekem, és a pocakod, és a pufók arcod is. Édes testvérkém vagy te, és vér az én véremből, mert ugyanabból a mélységből jöttünk mindketten, amelynek neve Amot Apsu. Számunkra azonban neve Mami, az édes, akiért Jákob szolgált. Jöjj, ereszkedjünk le a kőhöz, és pihenjünk meg. Így legyen, válaszolta Benjamin. Nézzük meg az asszonyok kertecskéjét a fakeretekben és fazekakban, és magyarázd el nekem a sírok értelmét. Szívesen hallgatlak. Legfőjebb, mert mami miattam halt meg, tette hozzá, miközben lefelé ereszkedtek, és félig meddig a nevem is halálfia, legfeljebb azért illethetne meg engem is a Mirtusz, mert úgy hallottam egyesektől, hogy a Mirtusz a halál ékessége is. Igen, a világban sok a síralom, az ifjúság és a szépség miatt, szólt József, mivel hogy Aséra sírással ajándékozta meg övéit, és romlást hoz azokra, akiket szeret. Ezért a Mirtusz halálvirág is. Szív csak be az ágak illatát. Érzed ezt az erőt? Keserű és fanyar a Mirtusz dísz, mert az áldozatnak dísze az, és a megtartottaknak van megtartva, és a kiválasztottaknak kiválasztva. Fölavatott ifjúság, ez az áldozat neve. Ám a hajba font Mirtusz a ne nyúj hozzám növény. Karodat már nem fonott körém, szólalt meg Benjamin, hanem levetted rólam, és magára hagytad a kicsikét. Itt van hát újra a karom, kiáltotta József. Te vagy az én igazi testvérkém, s odahaza majd tarkabarka koszorút kötök neked a mező mindenféle virágából, úgyhogy mindenki nevetni fog örömében, aki lát. Ígéret legyen ez köztem és közted itt, ezen a helyem. Kedves és jó vagy, mondta Benjamin. Engedd meg egy pillanatra, hogy ajkammal illessem ruhát szegélyét. És magában ezt gondolta. Nyilvánvalóan az örökös választás és első szülöttség jár az eszében. De új és különös az én számomra, hogy az áldozatot és a ne nyúj hozzámot is belekeveri némiképp. Lehetséges, hogy Izsákra gondol, amikor áldozatról és felavatott ifjúságról beszél. Minden esetre azt akarja velem sejtetni, hogy a Mirtusz áldozati dísz. Ez aggaszt kissé. Hangosan pedig így szólt. Még egyszer olyan szép vagy, ha úgy beszélsz, mint az előbb. És alig tudom együgyűségemben, hogy a Mirtusz illat ezekről a fákról száll le orromba, vagy szavaidból érződik. Íme megérkeztünk. Nézd, az adományok megsokasodtak, mióta utoljára itt jártunk. Két új gyepistent hoztak keretben, és két csírázó tálat. Asszonyok voltak itt. A barlang elé is kertecskét ültettek. Szeretném megnézni. De a kő érintetlen. Nem hengerítették el a sírról. Vajon benne van-e az úr, a szép alak, vagy másút van? A meredély oldalában ugyanis cserjével körülnőtt és sziklás barlang volt, nem magas, de mégis embernagyságú nyílású, melyet egy kő csak tökéletlenül zárt el, és amely a hebronbeli asszonyok ünnepi szertartásaira szolgált. Dehogy is, válaszolta József a kérdésre. Az árny alak nincs itt, és közönséges napokon nem látható. A Kirját Árbai templomban őrzik, és csak ünnepen, napé egyenlőségkor, mikor a nap tűnni kezd, és a fény az alvilág öröke lesz, hozzák elő, és az asszonyok szokás szerint bánnak vele. Eltemetik a barlangban, feszegette Benjamin. Valamikor első ízben tette fel ezt a kérdést, és József akkor kioktatta. Később a kicsike újra és újra úgy tett, mintha elfelejtette volna az oktatást, hogy ismét megkaphassa és hallhassa Józsefet beszélni Adoniról, a pásztorról és úrról, a meggyilkoltról, akiért a világ síralma hangzott. Mert ilyenkor szavai közé lesett hangjára és beszédének lejtésére, és homályosan úgy érezte, mintha ilyenkor megvilágosodna előtte bátyja gondolatainak titka, amely úgy tűnt föl, szét van oldva a beszédben, mint a tengerben a só. Nem, a temetés csak később következik, felelte József. Először megkeresik. Az Asztaróti jel lábánál ült, e durva alakú feketés kőkupnál, melynek felületét, mint a apró üszkös hólyagok borították volna, s keze, melynek hátán szaporán emelkedtek a finom csontok, a gyűjtött mirtusz ágakat kezdte koszorúba fonni. Benyámin oldalról figyelte őt. Halántéka alatt és az állán sötét csillogás mutatta, hogy már beretválja szakálát. Olaj és hamuzsír keverékével és kőkéssel vitte végbe a műveletet. Na és ha megeresztette volna szakálát, gondolhatjuk, mennyire megváltozott volna. Valószínűleg a szakál még nem lett volna olyan veszélyes, de mégis mi lett volna szépségéből, 17 évének sajátos szépségéből? Akár kutyafejet viselhetett volna is akkor már a nyakán, mellékes lett volna. Törékeny dolog a szépség, el kell ismernünk. Először megkeresik, mondta tehát József, mert ő a magasztos nyoma veszett. Az asszonyok között vannak azok is, akik az alakot elrejtették a bozótban, de ők is keresnek, kutatnak, tudják, hol van, de mégse tudják, szándékosan megzavarodnak. Mind panaszkodnak, miközben bolyonganak, skutatnak, együtt hallgatják panaszszavokat, és mégis mindegyik külön a magáét. Hol vagy, szép Istenem, férjem, fiam, tarka pásztormadaram, nyomodat vesztettem, mi bajod esett a csalitban, a világban, a zöldben? De hiszen tudják, vetette közbe Benyámin, hogy az urat szétszaggatták, s halott. Még nem tudják, felelte József. Ez éppen az ünnep. Tudják, mert egykor megtalálták, de még nem tudják, mert még nincs itt az óra, amikor újra megtalálják. Az ünnep minden órája tudással terhes, és mindegyik asszony kutató istennő, amíg meg nem találja őt. De aztán megtalálják az urat? Te mondtad. Ott fekszik a bozótban, és oldala fölhasítva tátong. Mind oda nyomulnak, fölemelik karjukat, és velőt hasítón sivítanak. Hallottad? Láttad már magad is? Tudod, hogy két ízben hallottam, és láttam már magam is. De megígértettem veled, hogy nem szólsz atyánknak. Hallgattál tehát róla? Mélyen hallgattam, bizonykodott Benóni. Csak nem búsítom meg atyánkat. Eléggé megbúsítottam életemmel. Ha eljön az ideje, megint ott leszek, mondotta József. Most épp annyira vagyunk az előző alkalomtól, mint a legközelebbitől. Amikor az olajat sajtolják, akkor van itt a visszatérés fordulója, csodálatos ünnep. Az úr elterülve fekszik a cserjék közt tátongó, halálos sebével. És külsőre milyen? Ami ennek leírtam. Gyönyörű alak, olajfából, viaszból és üvegből, mert a szembogara fekete üvegből van, spillái is vannak. Fiatal? Mondottam már, hogy fiatal és szép. A sárga fa fodrai finom erezethez hasonlók testén, fürtjei feketék és ágyék kötője tarka szövésű, ömlesztett üveggyöngyök vannak belé dolgozva, és szegélye bíborrojtokkal ékes. És mi van a hajában? Semmi, felelte József kurtán. Ajaka, körmei, testi jegyei viaszból vannak. Ninip fogának borzalmas nyomát is vörös viasz jelzi, és a seb vérzik. Azt mondottad, nagy az asszonyok siralma, amikor megtalálják. Szörnyű nagy. Eddig csak a nyomavesztésért hangzott a panasz. Ám most kezdődik a megtalálás nagy panasz zengése, amely még sokkal fültépőbb. Ez a fuvolák gyásza Tammúzért, az úrért, mert muzsikusok ülnek ide erre a helyre, és teljes erőből fújják rövid fuvolájukat, melynek sírása borzalmasan járja át csontjainkat. Az asszonyok pedig leeresztik hajukat, és mindenféle nyakatekert mozdulatot tesznek, miközben a holttetemet siratják. Ó, én férjem, én gyermekem! Mert mindegyikük az istennőhöz hasonlatos, és mindegyik ezt jajongja, senki sem szeretett jobban nálam. Mindjárt sírva fakadok, József. Az úr halála túlságosan is megindítja az én gyermekszívemet, érzem, mint facsarodik össze. Miért kellett széttépni az ifjút, a szépet a csalitban, a világban, a zöldben, hogy most ilyen nagy a síralom fölötte? Azt te nem érted, felelte József. Ő a szenvedő, és ő az áldozat. A mélységbe száll, hogy föltámadjon belőle, és megdicsőüljön. Ábrahám is biztos volt erről, amikor kését igazi fiára emelte. amikor pedig lecsapott vele, íme ott volt pótlásul a kas.